A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európa és az Egyesült Államok közötti történelmi szövetség sajnos változáson megy keresztül, fogalmazott 14. Leó pápa újságíróknak nyilatkozva. A Szentatya előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt fogadta audiencián. Az olasz újságíróknak válaszolva a pápa megerősítette, hogy a Szentszék készen áll arra, hogy helyet és lehetőséget biztosítson a megbeszélésekre és tárgyalásokra, emellett megismételte, hogy továbbra is azon fáradoznak, hogy megpróbálják visszajuttatni az elhurcolt ukrán gyermekeket az otthonaikba, családjaikhoz. Nem reális békeszerződést kötni anélkül, hogy Európát bevonnánk a tárgyalásokba, jelentette ki a Szentatya. Az uniós tagállamok gyorsított eljárásban dönthetnek arról, hogy határozatlan időre meghosszabbítsák akár 210 milliárd eurónyi orosz állami vagyon befagyasztását, írta meg a brit Financial Times. A lépés célja, hogy megkerüljék Orbán Viktort még azelőtt, hogy az európai vezetők jövő héten csúcs találkozóra ülnek össze. A terv azonban mély politikai és jogi törésvonalakat nyitott, több tagállam, köztük Belgium súlyos kockázatokra figyelmeztet, míg a magyar miniszterelnök perrel fenyeget, ha Brüsszel megpróbálja átlépni Budapest akaratát, teszi hozzá cikkében az Index. Oroszországnak nincs szándékában háborúzni Európával, de ha európai katonai kontingenseket vezényelnek Ukrajnában, akkor az oroszok válaszolni fognak, jelentette ki a külügyminiszter a TASZ hírügynökség beszámolója szerint. Szergej Lavrov azt mondta, már felkészültek erre. Magyarország nem hagyja végre a migrációs paktumot, egyetlen migráns sem fogad be, mondta el a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, jövő héten lesz Európai Uniós csúcs találkozó Brüsszelben, de a bel- és igazságügyi tanács már elfogadott egy végrehajtási határozatot a paktumról, azaz a bevándorlók elosztásáról, amelyben megállapították a Magyarországra eső létszámot és kapacitást. A miniszter megemlített egy másik, élesen magyar ellenes uniós javaslatot is, a Repower EU-t, amely szerinte tovább rontja az unió versenyképességét, mivel 2026 márciusától engedélyhez köti, 2027. szeptember végétől pedig megtiltja a kőolaj és gáz beszerzését Oroszországtól. Amennyiben elfogadják a javaslatot, Magyarország azt megtámadja az EU bíróságán, közölte Gulyás Gergely. Lakossági energiatároló programot hirdet a kormány 100 milliárd forintos keretösszeggel, jelentette be a miniszter. Kiemeltem, ez a kulcsa annak, hogy a napelemmel rendelkező családok tartósan önellátók maradhassanak és biztosítani tudják saját villamos energiaellátásukat, emellett az intézkedés hozzájárul a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is. Ha a kormány támogatja a repülőtéri gyorsasút koncessziós formában történő fejlesztését, a vasúti pálya 27 km hosszú lesz, a repülőtértől a nyugati pályaudvarig 6 év alatt készülhet el a beruházás. A rendőrség felügyelete és irányítása alá helyezték azokat a javítóintézeteket, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok, mondta el a tárcavezető. Gulyás Gergely hozzátette, 5 javítóintézetről van szó, és a kormány döntés kihirdetése után azonnal hatályba is lépett a rendelet. Elfogadta az országgyűlés a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt. A juttatást fokozatosan vezetik be, a nyugdíjasok 2026. februárjában a teljes összeg 1/4-ét kapják meg, 2030-ig kell elérnie a nyugellátás összegének 100%-át. Mi hamarabb intézel mindenki a hivatali ügyeit az ünnepek előtt, javasolják a kormányhivatalok. A lejáró okmányok meghosszabbítása mellett az otthon start fix 3%-os lakáshitel iránti kiemelt érdeklődés miatt különösen érdemes ezt szem előtt tartani a földhivatali kérelmek és a TB jogviszonyigazolások tekintetében. Az ügyfeleket segíti, hogy a kormányablakok most szombaton egységesen 8-tól 12 óráig nyitva tartanak, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az MT-vel. Péntektől új, a korábbiaknál sokkal több utas által igénybe vehető kedvezménytípus váltja a korábbi, csupán kevesek számára elérhető megoldást a MÁV csoportnál. A vasútársaság közleménye szerint az okos eszközökre letölthető új MÁV Plus alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre mostantól minden felhasználónak okos kedvezmény jár, méghozzá egységesen 15%. Átvette az irodalmi Nobel-díjat Stockholmban Krasznahorkai László, az ünnepségen hosszan részletezve méltatták írói munkásságát. Életének 83. évében elhunyt Balázs Péter Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a Szolnoki Szigligeti Színház korábbi igazgatója, közölte a Teátrum a közösségi oldalán. Balázs Pétert a Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjának tekinti. Végül az időjárásról. Folytatódik a borult, párás, ködös idő, szitálás előfordulhat, a szélmérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-3, napközben 6-7 fok körül alakul. Az északi középhegység térségében viszont szakadozottabb lehet a felhőtakaró, előbukkanhat a nap. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Szerdai adásunk témái. Leó pápa katekézise, Krisztus húsvétja a végső válasz halálunk kérdésére. A Szent Atya az Európai Parlament Európai Konzervatívok és Reformisták nevű csoportjához. Biztosítani kell, hogy az egyház hangját továbbra is meghallják Európában. Hírek röviden a Vatikánból és a nagyvilágból. Leó pápa katekézise, Krisztus húsvétja végső válasz halálunk kérdésére. A Szent Atya szerdán délelőtt a Szent Péter téren tartott általános kiallgatáson folytatta a Krisztus feltámadása és a kortárs világ kihívásai jubileumi katekézis sorozatát. Napfényes hideg időben mintegy 15 ezer zarándok hallgatta Leó pápa tanítását, aki a katekézis után az eléje lépő püspökök közül szeretettel üdvözölte Hortobágyi Ciril pannonhalmi bencés főapátot.
Benvenuti tutti!
A katekézis evangéliumaként Jézus temetése történetét olvasták fel világnyelveken, ahogy levették testét a keresztről, lepedőbe burkolták, és Arimatiai József frissen metszett sziklasírjába helyezték. Leó pápa ehhez a szöveghez fűzte gondolatait. A halál misztériuma mindig is mély kérdéseket vetett fel az emberekben. A halál ugyanis egyszerre tűnik a legtermészetesebb, ugyanakkor a legtermészet ellenesebb eseménynek is. A halál természetes, mert a Földön minden ember meghal. Természetellenes, mert az élet és az örökké valóság utáni vágy, amelyet önmagunk és szeretteink iránt érzünk, a halál mint egy ítéletként tekinti, amely szemben áll az értelemmel. Sok ókori nép alakított ki a halottak kultuszához kapcsolódó rítusokat és szokásokat, hogy elkísérje őket, és emlékezzen azokra, akik a legfőbb misztérium felé haladnak. Ma azonban más tendencia figyelhető meg, hangsúlyozta a pápa. A halál egyfajta tabuként jelenik meg, amit távol kell tartani, amiről csak halkan szabad beszélni, nehogy megzavarja érzékenységünket és nyugalmunkat. Emiatt gyakran kerüljük a temetők látogatását, ahol azok nyugszanak, akik megelőztek minket, és most a feltámadást várják. Mi is akkor a halál? Tette fel a kérdést Leó pápa. Tényleg életünk szava? Csak az emberek teszik fel ezt a kérdést, mert csak ők tudják, hogy meg kell halniuk. ám ennek tudata nem menti meg őket a haláltól, sőt, bizonyos értelemben megnehezíti az életüket minden más élőlényhez képest. Az állatok kétségtelenül szenvednek is, tudják, hogy a halál közel van, de nem tudják, hogy a halál a sorsuk része. Nem kérdőjelezik meg az élet értelmét, célját vagy kimenetelét. Ennek tudatában nekünk figyelembe kell vennünk, hogy ellentmondásos, boldogtalan lények vagyunk, nem csak azért, mert meghalunk, hanem azért is, mert biztosak vagyunk benne, hogy ez az esemény be fog következni annak ellenére, hogy nem tudjuk, hogyan és mikor. Jól lehet, tudatában vagyunk ennek, mégis tehetetlenek vagyunk vele szemben. Valószínűleg innen erednek a halál kérdése elől való gyakori elfolytások és egzisztenciális menekülések, állapította meg a Szent Atya. Ligói Szent Alfonz Mária a Felkészülés a halálra című híres művében a halál pedagógiai értékéről emlékedik, kiemelve annak nagy erejét, mert az életre tanít. A halál mi voltának ismerete, és különösen a róla való emlékedés megtanít minket arra, hogy mit tegyünk igazán az életünkkel. Először az imádság, hogy megértsük, mi hasznos a mennyek országa számára, és aztán a következő feladat a felesleges dolgok elengedése, amelyek a mulandó dolgokhoz kötnek minket, majd a hiteles élet titka annak tudatában, hogy földi útunk felkészít minket az örökké valóságra. Mégis számos jelenlegi antropológiai nézet ígéri az immanens halhatatlanságot, azt feltételezve, hogy a földi életet meghosszabbíthatja a technológia. Ez egy transhumanista forgatókönyv, amely korunk egyik nagy kihívásaként jelenik meg. Vajon valóban legyőzhető a halál a tudomány segítségével? De vajon ugyanaz a tudomány garantálhatja-e, hogy a halál nélküli élet egyben boldog élet is legyen? Krisztus feltámadásának eseménye feltárja előttünk, hogy a halál nem ellentétes az élettel,
que la morte non si oppone alla vita,
hanem annak szerves része, átmenet az örök életbe. Jézus húsvétja ebben a szenvedéssel és megpróbáltatásokkal teli időben ízelítőt ad a halál utáni események teljességéről. Lukács evangélista véletőleg megírzi ennek a sötétségben rejlő fénynek előízét, amikor annak a délutánnak a végén, amely a Golgotát sötétségbe borította, ezt írja. A készület napja volt, és a szombat már kezdett virradni. Ez a fény, a húsvét reggel előíze, már ragyog az ég sötétjében, amely még zártnak és csendesnek tűnik. A szombat fényei első és egyetlen alkalommal hirdetik a szombat utáni nap hajnalát, a feltámadás új fényét. Csak ez az esemény képes teljesen megvilágítani a halál misztériumát. Ebben a fényben és csak is benne válik valóra az, amire szívünk vágyik, és remél, hogy a halál nem a vég, hanem az átmenet, a teljes világosságba, a boldog örökké valóságba, szögezte le Leó pápa. A feltámadott megerőzött minket a halál nagy próbájában, és az isteni szeretet erejének köszönhetően győztesen került ki. Így készítette elő számunkra az örök nyugalom helyét, az otthont, ahová várnak minket. Megadta tehát nekünk az élet teljességét, amelyben nincs többé sem árny, sem ellentmondás. Az Úrnak köszönhetően, aki szeretetből meghalt és feltámadt, mi Szent Ferenccel együtt nővérünknek nevezhetjük a halált.
Con San Francesco possiamo chiamare la morte sorella.
A feltámadás biztos reményével való várakozás megóv minket az örökre elenyészés félelmétől, és felkészít az örök élet örömére, zárt a katekézisét Leó pápa. Az egyes nyelvű csoportok köszöntése után a pápa felhívásra fordult az érintett felekhez. Mélységesen elszomorít a Tájföld és Kambodzsa közötti határon kiúruló konfliktus híre. Polgári áldozatok is voltak, és ezrek kényszerültek elhagyni otthonaikat. Imádságommal jelzem közességemet e drága emberek iránt, és arra kérem a feleket, hogy azonnal szüntessék be a háborúskodást, és folytassák a párbeszédet. A lengyel zarándokok felé fordulva, különösen is annak a konferenciának a szervezőit és résztvevőit üdvözölte, akik a lengyel püspökök által 60 évvel ezelőtt a német püspököknek küldött megbékélési üzenetről tanácskoztak, amely megváltoztatta Európa történelmét. Legyenek ennek a dokumentumnak a szavai, megbocsátunk és bocsánatot kérünk, tanúságtétel a ma konfliktusban álló népek számára arról, hogy a megbékélés és a megbocsátás lehetséges, ha béke iránti kölcsönös vágyból és az emberiség javára való közös elkötelezettségből fakadnak. Olasz nyelvű köszöntésében a Szentatya üdvözölte a kamilliánus karizmatikus családot, a Viterbói helikopterezred parancsnoki résztvevőjét, a Maddaloni gyermekfalu alapítvány, a Pescarai D'Annunzio gimnázium és a Leccei Fermi intézet tagjait. Végül köszöntötte a fiatalokat, a betegeket és az ifjú házasokat. Ma a Loretói Boldogságos Szűz Mária emléknapját ünnepeljük. Kedves fiatalok, Mária iskolájában tanuljatok meg szeretni és remélni. Kedves betegek, a Boldogságos Szűzanya legyen társatok és vigasztalásotok a szenvedésben, és ti, kedves ifjú házasok, bízzátok házas életetek útját Jézus anyjára, majd a Szent Atya, Leó pápa áldást adott a jelenlévükre.
A tutti la mia benedizione.
14. Leó pápa. Biztosítani kell, hogy az egyház hangját továbbra is meghallják Európában. A Szent Atya szerdán reggel az általános audiencia előtt az apostoli palotában fogadta az Európai Parlament Európai Konzervatívok és Reformisták nevű csoportját, amelynek tagjai egy konferencián vesznek részt Rómában. Mozdítsák elő a közjót, kövessék Mórus Szent Tamás példáját, és óvják meg a földrész vallásos örökségét. Ne feledkezzünk meg Európa zsidó keresztény gyökereiről, és az építészet, művészet, kultúra és tudomány fejlődéséről, amelyhez a kereszténység hozzájárult. Leó pápa örömmel köszöntötte a jobboldali európai politikai pártok képviselőinek csoportját, és köszönetet mondott nekik, amiért munkájukkal nem csak azokat szolgálják, akiket képviselnek az Európai Parlamenten belül, hanem közösségeik valamennyi tagját. Aki magas pozíciót tölt be a társadalomban, annak felelőssége a közjó előmozdítása, jelentette ki a Szent Atya, majd arra buzdította a politikusokat, hogy sose veszítsék szem elől a peremre szorult, elfeledett embereket, akiket Jézus Krisztus a legkisebbeknek hívott. Demokratikusan megválasztott képviselőként széles spektrumon elhelyezkedő változatos véleményeket tükröznek. A parlament egyik alapvető célkitűzése éppen az, hogy lehetőséget adjon ezeknek a véleményeknek a kifejezésére és megvitatására. Minden civilizált társadalom ismérve az, hogy ezeket az eltéréseket udvariasan és tisztelettel vitassák meg, használva az egyetnemértés képességét, figyelmesen meghallgatva egymást, párbeszédre lépve azokkal is, akiket ellenfeleinknek tartunk. Ezzel teszünk tanúságot arról, hogy tiszteletben tartjuk az emberi méltóságot, amelyet Isten minden férfinak és nőnek adott. Leó pápa ezért azt kérte az európai politikusoktól, hogy tekintsenek Mórus Szent Tamásra, a politikusok védőszentjére, akinek bölcsessége, bátorsága és a lelkiismeret védelme minden időben ihletet adhat azoknak, akik a társadalom javát kívánják előmozdítani. Ezzel kapcsolatban a Szent Atya megismételte közvetlen elődei felhívását, mely szerint az európai identitást csak úgy érthetjük meg és mozdíthatjuk elő, ha figyelembe vesszük zsidó-keresztény gyökereit. Ahhoz, hogy megóvjuk a földrész vallásos örökségét, nem csupán a keresztény közösségek jogait kell megóvnunk. Nem is csak arról van szó, hogy megőrizzünk bizonyos társadalmi szokásokat vagy hagyományokat, melyek térben és időben is változnak. Főként egy tény elismeréséről van szó. Ezen kívül mindenki részesül abból a hozzájárulásból, amelyet a keresztény közösségek tagjai adtak és adnak ma is az európai társadalom javára. elég felidézni a nyugati civilizáció fontos fejlesztéseit, különösen az impozáns székesegyházak kulturális kincseit, a művészetet és a kifinomult zenét, a tudományos eredményeket, nem szólva az egyetemek növekedéséről és elterjedéséről. Ez a haladás szorosan kötődik a kereszténységhez és az európai történelemhez, amit értékelni és ünnepelni kell. 14. Leó pápa kiemelte azokat a gazdag etikai alapelveket és gondolatmodelleket, amelyek a keresztény Európa intellektuális örökségét alkotják. Ezek alapvetően fontosak az Istentől kapott jogok és valamennyi emberi személy méltóságának megóvásához, a fogantatástól a természetes halálig.
From conception to natural death.
Lényegbevágóak ahhoz is, hogy szembenézzünk a kihívásokkal, amelyeket a szegénység, a társadalmi kirekesztés, a gazdasági nélkülözés okoz, mint ahogy a klímaválság, az erőszak és a most dúló háborúk állítanak elénk. Biztosítani kell, hogy az egyház hangját továbbra is meghallják, nem utolsó sorban társadalmi tanításán keresztül, figyelmeztetett a pápa, majd hozzátette. Ez nem egy elmúlt korszak visszahozatalát jelenti, hanem azt, hogy garantálják az alapvető erőforrásokat ahhoz, hogy a jövőbeli együttműködés és integráció ne vesszen el. A Szentatya emlékeztetett 16. Benedek pápa tanítására, aki 2010-ben Londonban a polgári hatóságoknak mondott beszédében rámutatott. Szükség van a szekuláris, racionális világ és a vallásos hit világának párbeszédére. Ez a közbeszéd, melyben a politikusoknak nagyon fontos szerep jut, lényeges ahhoz, hogy tiszteletben tartsák mindenkinek a saját kompetenciáját, és megadják azt, amire a másiknak szüksége van. Vagyis ez egy kölcsönösen megtisztító szerep, azért, hogy senki ne legyen torzítás áldozata.
Namely a mutually purifying role for ensuring that neither falls prey to distortion.
Leó pápa azért imádkozik, hogy az európai konzervatívok és reformisták csoportja pozitívan járuljon hozzá ehhez a fontos párbeszédhez, ne csupán az európai emberek, hanem az egész emberi család javára. Az Európai Parlamenten belül 2009-ben alakult meg az Európai Konzervatívok és Reformisták, vagy Reformerek csoportja, csatlakozott hozzá többek között a Brit Konzervatív Párt, a Lengyel Jog és Igazságosság és annak idején a Magyar Demokrata Fórum is. Jelenleg a következő országok jobboldali és jobb középpártjai alkotják. Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Olaszország, Románia és Svédország.
Hírek röviden a Vatikánból és a nagyvilágból. A szentség sajtótermében kedden mutatták be az Annuario Pontificio, a pápai évkönyv digitális platformját, amely egy applikáción keresztül letölthető. A platform azonnal hozzáférés biztosít a római kúria, a szentségi dikasztériumok, az egyházmegyék, a szerzetes rendek és a nunciatúrák hivatalos adataihoz és elérhetőségeihez. Az államtitkárság és a kommunikációs dikasztérium által kidolgozott projektet már bemutatták Leó pápának, aki így először férhetett hozzá a digitális portálhoz, amikor is kijelentette, nagy hasznára lesz azoknak, akik az egyházat szolgálják. Leó pápa segítsége a katasztrófa sújtotta dél-kelet-ázsiai térség országainak. Közel 1800 ember halt meg, és több mint ezeren eltűntek Dél- és Dél-Kelet-Ázsia számos országában. Ez a november végi özönvízszeli monszunesők előzetes adatai, amelyek számos trópusi ciklonnal együtt áradásokat, földcsuszamlásokat és sárlavinákat okoztak, súlyosan akadályozva a segélyakciókat. Teljes falvak maradtak elszigetelten, miután a hidakat és utakat elsodorta a víz és a sár. Ezzel a veszélyhelyzettel szembesülve 14. Leó pápa a pápai szeretetszolgálatok hivatalán keresztül segítséget küldött olyan súlyos nehézségekkel küzdő országokba, mint Sri Lanka, Indonézia, Vietnam és Tájföld. A december 7-i vasárnapi urangyala imádságon a pápa már kifejezte a közelségét a természeti katasztrófák által súlyosan érintett lakossághoz, imádságáról biztosította őket, és arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy tegyenek szolidaritási gesztusokat a világ ezen régióiban rászorulók felé. December 9-én kedden délelőtt a Szent Egidio, a Szent Egyet közösség római székházában sajtótájékoztató mutatták be a Hol étkezz, hol aludj, hol mosakodj című kalauz új kiadását, amely 276 oldalnyi hasznos információt tartalmaz az Olaszországban az utcán élők és segítőik számára. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink szerdai adásunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. És beszélgetések.
Kedves hallgatóink, következő műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival az adventi várakozásról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Advent szent idejébe léptünk, ez a várakozás az előkészület ideje. A keresztény világ a megváltó Jézus Krisztus megtestesülésének ünnepére készül. Hétről hétre az ószövetségi olvasmányokban, a zsoltárokban felidézzük a zsidó nép várakozásának évszázadait. Az ember szívében ülő vágyakozást az egyetemes békéről, az igazságról, a testvériségről. A modern ember életéből, mintha hiányozna ez a várakozás. Számunkra már szinte minden azonnal, egy kattintással elérhető. Már nem kell kivárnunk, míg meg kell a kalács, a péksüteményt azonnal hazavisszük a boltból. Már nem kell várakoznunk a Jézuskára, hogy megkapjuk a szép téli kabátot. Már a déli gyümölcs sem csak télen érik. Banki vagy vásárlói hitelek segítik, hogy a boltokból azonnal hazavihessük a kiválasztott nagyértékű eszközöket. Nem várunk már az első készfogásra, és az első csókra sem. Vajon a ti életetekben van még várakozás? Milyen vágyak, várakozások élnek a ti életetekben?
Szerintem a mi életünkben is ugyanúgy még vannak várakozások, mert tényleg lehetnek olyan gyerekek manapság, illetve családok, ahol az a megszokott, hogy mindent megkapnak az első kérésre, viszont szerintem a többségünk szülei úgy neveltek minket, hogy nem mindent azonnal kapunk meg, és hogy várnunk kell, és dolgoznunk kell olyan dolgokért, amiket szeretnénk, hogy a sajátunk legyen. Szóval szerintem mindenképp vannak még várakozások az életünkben.
Luca?
Szerintem nem csak a tárgyi dolgokra lehet várakozni, főleg ebben az időszakban, hanem kicsit arra, hogy mindenki egy kicsit átszellemüljön, és tényleg ez a karácsonyi meghitt hangulat, hogy várjuk, hogy mindenki együtt legyen, a család, és hogy megnyugszik olyankor a szívünk, mikor együtt vagyunk, és én ezt várom így, nem a tárgyi dolgokat.
Regina?
Én egyetértek egyébként Lucával, hogy nekem például az egyik kedvenc ünnepem a karácsony, és én ezt várom egész évben, hogy végre anyának tudok egész nap segíteni, és akkor együtt főzünk, díszítjük a lakást, és tényleg átjön az egész család, és akkor körbeüljük a vacsorát, és az olyan meghív, nekem az a kedvenc ünnepem, és ezt mindig nagyon várom. Úgyhogy szerintem még vannak olyan dolgok, amire azért mi is várakozunk.
És mit gondoltok, hogy milyen ajándékoknak tudunk jobban örülni? Azokra, amikre készülünk, esetleg várakozunk rá, vagy akár ez lehet egy életünkben egy esemény, vagy megkívánunk és rögtön megkapjuk, vagy akár egy ember, akivel rögtön tudunk találkozni.
Hát szerintem inkább az utóbbi, aminek úgy jobban örülhetünk meg. Tehát, hogy tényleg nem feltétlen egy tárgy az, aminek nagyon tudnánk örülni, hanem például egy váratlan személlyel való találkozás.
Hogy gondoljátok be, ez a párválasztásnál is, nem? Hogy az ember mennyire készül, hogy izgatottan várja, hogy jaj, vajon ki lesz a férjem, hogy hát ő nem, de hát ha majd jön valaki más, nem? Hogy ott van benne az ember készül rá, hogy jó feleség legyen, hogy amikor találkozik az igazival, akkor minden készen álljon. No, bár a várakozás sokszor holt időnek tűnik. Amikor az ember úgy érzi, hogy a pálya szélére van állítva, ül a kispadon, amikor a labda nem az ő tér felén pattog, sokszor nagyon kínzó ez az idő, amikor nem történik semmi, úgy érezzük, tehetetlenek vagyunk. Bizony sokszor így várjuk a csodát. Így várjuk Jézus Krisztus születését is, így várjuk a születendő gyermek által ígért mennyek országát. Szívünk mélyén várjuk, hogy a Jóisten megsegítsen, elküldje a mi kis életünkbe, a mi kis életünk megváltóját. Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy az Úr, a hatalmas Isten valóban válaszol az ember szívében várakozó vágyakozásra. Tehetetlen, üres kezünkbe helyezi a megváltót, egyszülött fiát ajándékozza nekünk. A gyermek azonban csak akkor válik számunkra ajándékká, személyes életünk megváltójává, ha elfogadjuk, befogadjuk őt az életünkbe. Hiába is kapunk akármilyen szép ajándékot, ha nem bontjuk ki, nem játszunk vele, nem használjuk, nem osztjuk meg másokkal, nem születik a szép ajándékból öröm és boldogság. Az angyalok a betlehemi jászol felett glóriát énekeltek, és békét hirdettek az embereknek. Emlékeztek, hogyan szól az angyalok éneke?
Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal. Dicsőség a magasságban Istennek, és a békesség a földön a jó akaratú embereknek.
Köszönöm szépen, Luca, Lukács evangéliumát idézted, és ugye az van benne, hogy az angyalok éneke, hogy békesség a földön a jó akaratú embereknek. Nem mindenki számára hoz békét a megváltó. A Jóisten nem kényszerít senkit a betlehemi jászolhoz. Nem bontja ki senki helyett a kis Jézust a pólyából, hogy megölelhesse, megismerhesse, befogadhassa életébe a gyermeket. Legalább a jó akarat kell, és ez nem kevés. Sőt, emlékeztek az elmúlt alkalmakkor, az erényekről, a jóról, a jóságról beszéltünk, és bár mondtuk, hogy jónak lenni jó, de vajon könnyű?
Igazából ez nagyobb részt akarás kérdés, hogy tényleg, hogy akarunk-e jók lenni, de azért nem mindig könnyű, mert néha ugye mi is bűnbe esünk, és igazából szerintem egy, úgymond egy emberi hiba is. Viszont azért annyira nehéznek sem nehéz.
Van nehéz, meg könnyű oldala is. A könnyű oldal az öröm, nem? Meg a boldogság, ami azért minden jó cselekedetben ott van. Luca, szerinted?
Hogy nehéz-e jónak lenni? Uh-huh. Igazából ez néha nehéz, de néha meg annyira természetes dolog. Szerintem ezt, ahogy Eszter is mondta, az ilyen emberi tulajdonság. Bár mondjuk Krisztussal lehet példálozni, hogy ő mindenkihez jó volt.
És ha nehéz, akkor mi benne a nehéz?
Szerintem a munka, amit bele kell fektetnünk ahhoz, hogy jó cselekedetet tegyünk, mert igazából mindig van egy könnyebb út, és az általában a rosszabbik verzió, és ezt annyival könnyebb megtenni, az annyival csábítóbb, és szerintem tényleg az az energia, amit belefektetünk abba, hogy nem, már pedig én tisztességesen fogom ezt csinálni, és az, hogy az akarat, hogy nem adjuk be a derekunkat egyből abba, hogy már pedig akkor én, ha például van egy dolgozat, és akkor a jó út az ugye az, hogy rendesen hétről hétre tanulok, és felkészülök, és megírom jóra, vagy pedig írok egy puskát, és akkor nem kell tanulnom, könnyű, és akkor megírom ötösre a dolgozatot. A végeredmény igazából ugyanaz, csak a lelkiismeretünknek nem mindegy, szerintem.
Igen, tehát az minden jó cselekedet mögött ott van az jó akarat, egy elős elhatározás, a szándék. És ott vannak azért azok a nehézségek is, nem, hogy az embernek mindig le kell győznie önmagát. Sokszor szembe kell menni a mások véleményével, mások tetszésével. Néha nehéz vállalni a jó cselekedeteket. És éppen ezért az egyház készül Jézus születésére. Tudja, hogy nem egyszerű jó akaratú embernek lenni. Az egyház készíti a szívét, hogy jó legyen. Hogy mikor érkezik a megváltó, mikor érkezik a válasz, az ajándék, méltó és alkalmas legyen, ne legyen jó akarat hiány. Érezzük és tudjuk, hogy szükségünk van Isten tőlünk független segítségére, a megváltásra. Alázatosan beismerjük, hogy nekünk bizony sokszor nem megy. Akárhogy is akarjuk, nem elég az okosságunk, az akaratunk, az erőnk, hogy az elveszett Isten gyermekségünket visszaszerezzük. Az egyház mégis cselekvő várakozásra hív bennünket. Az egyház adventje tele van jó akarattal, jó tettekkel, jó cselekedetekkel. Ez egy kifejezetten aktív időszak, amely felkészít minket a megváltó fogadására, elfogadására. Ez mindig a remény ideje, amikor a várakozásunk biztos, mert tudjuk, hogy minden évben elérkezik december 25-e, mert tudjuk, hogy mindenki találkozik a megváltóval. Erre készülünk adventben, erre a találkozásra. Vajon lesz bennem elég jó akarat? Vajon el tudom fogadni Isten ajándékát, akkor is, ha nem tetszik a csomagolása? Vajon lesz elég bátorságom kibontani és megismerni akkor is, amikor a keresztutat kell járnom vele? Keresztelő Szent János Jézus előhírnöke így készítette fel a népet a messiás fogadására Lukács evangéliuma szerint.
S ő bejárta a Jordán egész környékét, hirdette a bűnbánat kerességét a bűnök bocsánatára. Ahogy megvan írva Izajás próféta beszédeinek könyvében, a pusztába kiáltónak a szava, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden test meglátja az Isten üdvösségét. Ezért így beszélt a néphez, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelkedjem. Viperák fajzata. Kitanította arra titeket, hogy fussatok az eljövendő harag elől. Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét. A fejsze már a fák gyökerén van. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Ekkor megkérdezte a tömeg, mit tegyünk hát? Akinek két ruhája van, válaszolta, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs. És akinek van mit ennie, ugyanígy tegyem. Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, és így szóltak hozzá. Mester, mit tegyünk? Ezt felelte nekik. Ne szedjetek be többet, mint amennyi meg van szabva. Megkérdezték a katonák is, hát mi mit tegyünk? Nekik így felelt. Ne zsaroljatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal. A nép feszülten várakozott.
Más evangéliumokból még ismerjük, még megismerjük János életmódját. Emlékeztek erre a nagyon különös részletre? János nem akármilyen ember volt.
János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét pedig bőröv vette körül. Sáska és vadméz volt az eledele.
Na hát azt gondolom, hogy nem egy mindennapi fazon volt ez a János, tám, ami hippiként tudnánk ma elképzelni. Mégis, ahogy az evangéliumban hallottuk, hogy tódult hozzá a nép, nagyon sokan jártak ki hozzá, nagyon népszerű volt. Foglaljunk már össze az elhangzott evangélium alapján, hogy mire hív bennünket János, hogy készüljünk a megváltó fogadására, hogyan kell várnunk a megváltót, hogyan kell készülnünk az ünnepre.
Hát ugye tegyünk minél több jó cselekedetet, hogy tényleg legyünk kedvesek és jók az emberekkel.
A böjt is egy módja szerintem az ünnepre való készülődésnek.
Igen, ugye Jánosnak ez az aszkéta életmódja, ez erre hív minket, hogy mi is legyünk a társai ebben, az ő megtartóztatásban advent a böjt ideje is.
És hogy megbánjuk a bűneinket, hogy méltóképpen.
János, tehát látjuk, hogy ahogy Eszter is mondta, hogy jó cselekedetekre hív minket, hogy egy határozottan egy cselekvő magatartásra hív bennünket, ahogy Luca mondta, hogy hív egy csendes bűnbánatra is, de nem csak erre, tehát bűnbánatra hív, egy mély önismeretre és egy bátor személyiségformálásra szólít fel bennünket. Ugye azt mondja, hogy a hegyeket hordjuk el, a völgyeket, azokat töltsük fel, akkor nyilván önmagunkra utal, hogy a hiányosságainkat itt az ideje pótolni, és a nagy szánkat, az egónkat meg fogjuk már vissza. És ahogy Eszter mondta, jó cselekedeteket kér. A tanítványai ugyanúgy, mint mi, elbizonytalanodnak. Azt mondják, hogy jó János, de hát hogyan legyünk jók? És ugye erről beszéltünk mi is az előző alkalmakkal, hogy hogyan legyünk jók. Tudjuk, hogy nem is olyan egyszerű jónak lenni. És János ekkor részletes útmutatást ad arról, hogy a különböző életállapotokban, hivatásokban hogyan kell és lehet a jót cselekedni. Ugye érdekes, hogy még olyan nehéz helyzetekben is, mint egy katona, vagy egy vámos, János rámutat arra, hogy ezekben az életállapotokban is lehet jót cselekedni. Advent idején az egyház is az imádságra, és ugyanezekre a dolgokra hív bennünket, amikről János beszélt. Ugyanezeket az erénygyakorlatokat javasolja számunkra. Az egyház is azt mondja, hogy imádsággal, böjttel, bűnbánattal és jó cselekedettekkel készüljünk. Számomra nagyon érdekes, hogy az adventet közvetlenül megelőző időben az egyház számos szent példáján keresztül segít minket a jó cselekedetek útján. Mintha azt mondaná advent kezdetén, tegyétek a jót, ahogyan az elmúlt hetekben megismertétek a szentek példája során. Emlékeztek, hogy kiket is ünnepeltünk az elmúlt hetekben?
Szent Erzsébetet.
Szent Miklóst is majd nem sokára fogjuk ünnepelni.
Szent Orsolyát.
Szent Luca, Szent Márton.
Igen. Szent András apostol ünnepe is ugye itt volt a napokban. Arra kérlek most benneteket, hogy mindenki választon egy szentet, akinek szívesen egy kicsit a bőrébe bújna, és a szent bőrébe bújva adna választ a 21. század fiatalainak kérdéseire. Hiszen ők is kérdezik, hogy hogyan legyenek jók. Hogyan legyenek jó feleségek, hogyan legyenek engedelmes jó gyermekek, hogyan legyen jó valaki, aki katona, mit kell tennem vezetőként, püspökként. Először Szent Erzsébethez fordulnék. Erzsébet, te nem csak jó szíved miatt vagy híres, hanem legendásan jó házasságodról is ismert vagy. Áruld el nekünk, kérlek, mi volt a Lajossal való szeretetteljes kapcsolatodnak a titka?
Mi ketten nagyon jó barátok voltunk, és szerelemből házasodtunk össze, aztán közösen vállaltuk a gyermekeinket. Nagyon szerettük egymás társaságát, és rengeteg közös programunk volt. Én például több alkalommal elkísértem férjemet utazásai alkalmával, Pozsonyba is együtt utaztunk, pedig akkor már várandós voltam. Mindenben támogattuk egymást. Ő segített a szegény gondozásban, én segítettem, hogy el tudja menni a keresztes háborúba. Közös volt a célunk, Isten országának szolgálata. Közös volt az életünk, megbíztunk egymásban. Lajos, ha hosszú útra ment, rám bízta a tartományunk igazgatását. Mindenben egyek voltunk.
Köszönöm szépen, Erzsébet. Szent Miklós püspök. Ma is sokan vannak egy-egy közösség élén. Valaki egy céget vezet, valaki egy kórházat, más egy kis plébániát, falut vagy egy országot. Közkedvelt és népszerű vezető voltál, amit kevesen mondhatnak el magukról a vezetők közül. Mondd, hogy csináltad?
Először is jól tanultam. A nagybátyám mellett lettem pap, a szüleim és a családom mindenben támogatott. Nem gondolom, hogy különleges dolgokat tettem, de mindig az volt a célom, hogy Isten dicsősége az én kezem munkája alatt is megnyilvánuljon. Mindig azt próbáltam segíteni, ahol kellett. Azt adtam, amire az embereknek szüksége volt. Nem tiltottam be a püspökségemben a nyilvános házakat, de azt a három lányt szerettem volna szépen férjhez adni, hogy a gyermekeik majd szép családban növekedhessenek. Nem tudtam lecsendesíteni a vihart, de Isten segítségével sikerült megmentenem a háborgó tengerbe sodródó hajósokat. Nem tűrtem el az igazságtalanságot, de mindig kész voltam a megbocsájtásra.
A Szent Orsolyához fordulnék. Szent Orsoly, te egy kevésbé ismert szent vagy. A pogány Európában éltél, a messzi Britannia szülötte vagy. Vértanúként tisztelünk, hiszen Attila pogány hunnyai ontották a te és társnőid vérét a Rajna partján. Miért nem kértél királyi apától katonai kíséretet? Miért nem fegyverrel indultál el a zarándok úton? Hiszen tudtad, hogy nagy veszélynek nézel elébe. Lett volna, aki megvédi az életeteket és a hiteteket.
Hát az én tervem nagyon-nagyon régi. Engedelmes lány voltam. Mindig hittem szüleim szavának, és bíztam bennük, akkor is, amikor egy idegen, messziről jött, erőszakos, hitetlen fejedelmet szemeltek ki férjemül. Féltem. Féltem minden újtól és ismeretlentől. És bíztam szüleim szeretetében és Isten bölcsességében. Tudtam, Istennek nagy tervei vannak a házasságommal. Talán az Isten útjára térhet az én vad, barbár férjem. Talán egy pogány népet Istenhez vezethetek. Csak időt kértem a szüleimtől, hogy felkészüljek, megerősödjek, ezért indultam Rómába, és vittem magammal lányokat a vőlegényem pogány udvarából is. Imádsággal és az Úr dicséretével indultunk útnak, telve bizalommal és reménnyel. Váratlanul ért bennünket a támadás, vadak voltak, barbárok, ártatlan vérünket vitte a víz, és mi némák voltunk és szelidek, mint a mester a kereszten, nem tiltakozott, nem emelt kezet. A merénylet híre bejárta Európát, mindenki elborzadt. Mi meghaltunk, de Krisztus győzedelmeskedett, Britannia, Európa lassan keresztény lett. A pogány népek féldelmei a pápától kértek koronát, mint a ti István királyotok. Csak legyetek hűek, mindig hűek Krisztushoz.
Szent Orsoly a szívszorongató szavai után Szent Mártonhoz fordulok. Márton, egy közismert szent vagy, hazánkban és Európában is sok helyen tisztelnek. Itt születtél hazánk földjén Pannóniában. Katona voltál, legionárius. Hogyan tudtad katonaként az urat szolgálni?
Nem volt könnyű. Katonacsaládból származom, az édesapám is katona volt. Mindenki tudta, hogy én is az leszek. A szüleim pogányok voltak, de jó emberek. A császárt, a birodalmat szolgálták. Én fiatalon találkoztam a kereszténységgel, és bár szüleim ellenezték, megkeresztelkedtem. Amikor azon a borongós hideg estén kiléptem a Mienz kapuján, és megpillantottam azt a szerencsétlent összeverve véresen, szakadt ruhákban, tudtam, hogy ha ott hagyom, nem éli túl az éjszakát. Eszembe jutott az irgalmas szamaritánus története. Magamra néztem, és láttam a római birodalom köpenyegét, magamon, zsebemben a zsoldom, amit a császár szolgálatáért kaptam, láttam társaim értetlen tekintetért, az átkapukat, az őrséget, a félelem hideg fuvallata a köpenyegem aláért, tudtam, nem az én dolgom segíteni a nyomorultam. Nem volt szívem otthagyni Jézus szeretete, nem engedte. Amit egyel a legkisebb közül teszek, nekem teszitek. Őt láttam már, és nem magamat. Őt láttam a nyomorulatban, és tudtam, kinek kell szolgálnom. Csak a fél köpenyemet adhattam neki, a köpeny másik fele birodalmé volt. Éjszaka álmomban láttam az urat. Jézus vállán az én köpenyem volt. Reggel elszámoltam a fél köpennyel, a kapunál, az őrtoronyból még láttam a szerencsétlen, túlélte az éjszakát, lassan felkelt, útjára indult. Valami megváltozott. Egyre inkább tudtam, Krisztus katonája vagyok, nem szabad harcolnom. Eddig a császárt szolgáltam, mostantól Isten kell szolgálnom. Mindenki csak egy urat szolgálhat.
Köszönöm, kedves szentek! Köszönjük a bátorítást, a példátokat, melyekkel előttünk jártok, a hit, a remény és a szeretet útján. Ígérjük, adventben igyekszünk a nyomotokban járni. Adásunk végén Ág Tihamér versével bátorítjuk szívünket, és kívánunk áldott adventi készülődést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Ág Tihamér, adventkor, ködös hajnali órák, tejszínű reggelek, a földön sárguló, elkínzott levelek, az ég hólyag szemén nem tör át a nap, sugárnyalábja felhőtlen megakad, az ősz lassan lépked, majd térbe bolul, és ahogy megvirrad, be is alkonyul. Este tompa fények remegnek az utcán, megtörnek a tócsák fodrozó foltján. De a hétköznapok bágyat szürkesége nem törheti meg azt, ami bennünk béke. Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás, ránk köszöntött advent, boldog Jézus várás.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival az adventi várakozásról beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2019. december 11-i műsorunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Beszélőkönyvek című műsorunkat ismételjük meg. Ebben Szabó Magda Danaida című művének 27. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallják. Az óra második felében a Kapcsolj rá egyházi könnyű zenei műsorunk szól. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően Szószóló című műsorunk következik. Ebben egy könyvet ajánlunk, melyet Mindszenti Józsefről írt Balogh Margit. A műsor második felében a 80 évvel ezelőtt indult Új ember heti lap a téma. Ezt a Lélekszava című műsorunk követi. Ebben Kormos Csaba poroszlói plébános Ábrahám reményéről elmélkedik. Hajnali három óra után a híreket követően történelmi magazinunk a múltunk pillérei szól. Ebben Stiborc és Tibor egri püspökről Buda Péter atyával Klész Beáta beszélget. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, mai adásaink szerkesztésében munkatársaim voltak. Brecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Szajkó Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek. A mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Oh. Vesszőkél majd Izáj törzsökéből, s hajtással jad gyökeréből. Akkor majd együtt lakik a farkas a bárányjal, és a párduc együtt anyázik a ködőjével. Együtt legelészik majd a borjús, az oroszlán, egy kisgyermek is elterelgetheti őket. Barátságban él a tehén a medvével, a kicsinyeik is együtt pihennek, és szalmát eszik az oroszlán, akár csak az ökör. Olvasom Izaiás könyvében. Mindnyájan vágyakozunk a mennybe, ahol az Isten lakik. De hatalmunkban áll már most is a mennyben lakoznunk vele, hogy éppen ebben a mostani pillanatban is boldogok legyünk ővele. Csak szeressünk úgy, amint ő szeret. Csak segítsünk úgy, ahogy ő segít. Csak adjunk úgy, ahogyan ő ad. Csak szolgáljunk úgy, ahogyan ő szolgál. Úgy mentsük az embereket, ahogyan ő ment minket. Így vele lehetünk a napnak mind a 24 órájában, megérinthetjük őt fájdalmas áruhájában. Azon a napon Krisztus a szentek közösségévé tágítja egyházát. Minden beléje oltott élet akkor kivirágzik. A hűség jutalma és a remény teljesülése lesz az a soha le nem nyugvó nap. Az élő Isten közeledésére a halottak életre támadnak. A hit átváltozik látássá. Az engedelmes élet az örök ámen boldogságában csendül ki. És akkor Krisztus elfoglalja diadalmas trónját, és Isten lesz minden mindenekben. Krisztus híve pedig örökül bírja Krisztus országát. Én Istenem, úgy terveztél meg, hogy örökké éljek, nem csak egy ideig. Nekem nincs hatalmam létem fölött, még elpusztítani sem tudnám magam, még ha olyan gonosz lélek laknék is bennem, hogy ezt kívánnám. Tovább kellene élnem örökké, öntudattal, akár akaratom ellenére is. Igen, nélküled az örökké valóság csak más neve volna az örök nyomorúságnak. Egyedül te vagy, aki támaszom lehet örökre. Csak te vagy kimeríthetetlen. Csak te vagy képes arra, hogy folyton új tárgyat nyújts megismerésem és szeretetem számára. Újat, egyre újat. Millió év múltán is oly kevéssé foglak ismerni, hogy az lesz az érzésem, mintha épp most kezdenék veled megismerkedni. Így mindörökké kisgyermek maradok, aki végtelenségedről, isteni lényedről az első elemeket kezdi tanulni.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lett szívesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,